Marosvásárhelyi Rádió Fehéregyházán, a Petőfi emlékműnél, FM 106,8, a mi rádiónk.
Pár.
Beszéd.
Éres Júliával
és Sajon Norberttel.
A ki nem mondott gondolatok ideje.
Jó estét kívánunk, kedves hallgatóink! Ez a Párbeszéd Gyéresi Júliával, és mondanám, hogy Sajon Norberttel, de most ő éppen nem tartózkodik a városban. Ezért a ma esti műsort Kincses Elemér rendező úrral vezetjük kettesben, és emlékezünk a 60-as, 70-es, 80-as évekre. Kedves Elemér, sok szeretettel köszöntelek!
Kezi csókolom, jó estét kívánok, szervusztok! Köszönöm, hogy meghívtál!
Azt szeretném kérdezni bevezetésként, hogy hogy telt a múlt heted, és mi volt a legkedvesebb élményed?
A legkedvesebb élményem az volt, hogy jól meg voltam műve, és meggyógyultam. És komolyra fordítva a szót, dolgozom valamin, és megy a munka, tehát ez nagyon nagy öröm.
Az nagyon jó. Nekem például az volt a legjobb, hogy lent lehettem a házban, a kertben, a virágok között, ott, ahol fölnőttem. Hát én ott érzem magam a legjobban. Nagyon boldog vagyok. Most pedig nosztalgiázunk, arra emlékezünk, hogy hogyan teltek a 60-as, 70-es, 80-as évek, mi az, ami jó volt, mi az, ami kevésbé. Vannak olyan emberek, akik visszasírják ezt az időszakot, és vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy jó, hogyha vége van az egypárti rendszernek, és az emberek szabadon véleményt nyilváníthatnak. Szeretnénk, hogyha bekapcsolódnának, mondom a telefonszámainkat, 0265 22 20 22, 0365 42 44 34, SMS számunk pedig 0740 274 165. Elemér, mire emlékszel a gyerekkorodból?
Hát szinte hihetetlen, de az első emlékem az, ha igaz, 8 hónapos koromból származik.
Wow.
Nyárát Szeredában éltünk, és édesanyám egy olyan kocsiban tolt, amelyik volt egy ilyen rollós, elkezdett esni az eső, és lehúzta a rollót, és akkor oldalra fordultam, most ott olyan narancsszínben látszott a világ, csak, és ez nagyon tetszett nekem, és azt mondta, hogy édesanyám, az Isten szerelmére Elemér, hát azt még 9 hónapos korodban visszaadtuk, meg kölcsönbe kértük, tehát ez a, de tényleg 8 hónapos koromban ez az élmény, milyen gyönyörű volt a világ, azon a narancsszínű, ilyen vese formájú ablakon. Ez volt az első élményem. Utána aztán volt néhány ezer, néhány százezer jó-rossz vegyese, mint mindenki életében.
Hát igen. Én például arra emlékszem gyerekkoromból, hogy bicikliztem, ez már később volt, és meg akartam szagolni mentemben a virágot, és ráestem a virággrupra. A fájdalom minden esetre tágítja az ember tudatát, ugyanúgy, ahogyan a nélkülözés is, és azok a napi gondok, amelyekkel küzdöttünk annak idején, a dicsőséges korban. Hát kik úgy gondolják, hogy dicsőséges volt, kik úgy gondolják, hogy biza embert próbáló időszakok, évtizedek voltak azok, ugye 1965-től egészen 1989-ig. Nagyon szeretnénk, hogyha bekapcsolódnának a mai műsorba. Még egyszer mondom a telefonszámunkat, 0265 22 20 22, 0365 42 44 34, SMS számunk pedig 0740 274 165. És hangolódjunk rá a mai estére egy igazán felejthetetlen dallal, a Beatles-től, a Yesterday, mert a tegnapjainkra emlékezünk ma este.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday, suddenly why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Ma esti témánk a 60-as, 70-es, 80-as évek. Arra emlékezzünk, hogy mi az, ami jó volt akkor, és mi az, ami kevésbé jó volt. Sokan azt mondják, hogy abban a korszakban biztosítottak voltak a munkahelyek, és mindenki a képesítésének megfelelően el tudott helyezkedni. Vagy azt is mondják, hogy mindenkinek volt lakása, milyen szerencsések voltak az emberek, garzonja volt egy személynek, két szobás lakást kaptak a friss házasok. Vagy azt is mondják, hogy nagyobb volt a közbiztonság, és kevesebbet loptak és gyilkoltak. Azért abban egyezzünk meg, hogy a lopás azért működött, mert másképp nem tudtak volna az emberek egy bizonyos kor után megélni a 70-es évektől kezdődően, ahogyan egyre kezdett romlani az életszínvonal.
Igen.
Vannak ilyen történeteid?
Hát én erről csak annyit szeretnék mondani, hogy akkor, hogy mondjam neked, kisebbeket loptak. Mert hogyha azokra a hatalmas összegekre gondolok, amiket ma derítenek ki, és azokra, amelyeket nem derítenek ki, akkor az össze nem lehet hasonlítani. Akkor olyasmiként zártak be, hogy egy kiló húst ellopott valaki, most pedig olyan, hogy 20 millió euróra lopásra kap felfüggesztett büntetést. Tehát iszonyatosan megugrott a lopások minősége, igen, és az ellopott pénz mennyisége, azt hiszem én.
De azért csak úgy lehetett megélni abban az időben, hogy ahogyan szokták mondani, hogy diszkurkerec volt az ember, és kapcsolathálóval rendelkezett.
Meg vagyok győződve, hogy nem csak úgy. Én egy ötön éltünk, édesem, édesapám és két testvérem, és az igaz, hogy fizetéstől fizetésig éltünk. Az is igaz, hogy nem volt se biciklim, se karórám soha, de az is biztos, hogy édesapám törvényszéki elnök létére nyugodtan aludt. Tehát egy ilyen szegénységben, szépre pofozott szegénységben éltünk, és arra is emlékszem, hogy szombat este beállítottak az édesapám barátai, és édesanyám mondta, hogy na, készül a sült rumpli.
Igen.
És ez nem egyszer történt meg, hanem 40-szer. És az egy kiló húst, azt édesanyám 3-4 napig adta nekünk. És hogy amikor véletlenül került kakaó, akkor Emese, aki nagyon sovány leánka volt, természetszerűleg ő kapta a kakaót, mi bátyámmal az enrilót, de ezzel nem voltunk felháborodva. Az enriló az egy ilyen kerek, szörnyű pótkávé volt, de akkor ez nekünk teljesen természetes.
Rossz volt az íze?
Mi? Persze.
És a nőutos kávé, ugye a csiseri borsos kávé.
Az vagy 20 évvel később, ez az 50-es években volt a enriló. De volt több fajta, de az a kicsi kerek fekete.
Azért minden esetre az anyukáknak nagyon találékonyaknak kellett lenniük, hogy semmiben ne szenvedjenek hiányt. Hányszor hallottam olyasmit, például háborús években is, hogy a krumplit úgy készítették el különféle módon és fűszerezve, hogy feltétnek is, és köretnek is. És akkor igen, azt mondták a gyerekeknek, hogy az hús. És nem is vették észre a különbséget. Hát minden esetre nehéz volt azokban az időkben főzni, és jól főzni. Mit szólsz ahhoz, hogy a mezőgazdaság milyen volt azokban az években? Az iparosodás miatt ugye tönkre ment.
Nem vagyok nagy szakértője a mezőgazdaságnak, de a piacon lehetett kapni majdnem mindent. És édesapámmal néha elmentünk a piacra, és erről tudnod kell, hogy édesapám az egy rendkívül jó humorú ember volt.
Ismertem.
És az egyik könyvemben le is írtam azt, hogy azt hülyeskedtük a piacon, hogy oda mentünk, és édesapám halálosan komolyan megkérdezte, hogy tessék mondani, brigi van.
És
a néni azt mondta, hogy micsoda? És édesapám mondta, hogy friss, idei brigi. Azt mondja, elfogyott. És arrébb mentünk, és azt mondta, te, Rózsik, mi az Isten az a brigi? De amiért édesanyám elküldött, mindig le volt írva, azt nagyjából meg tudtuk venni.
És vonalban van Nemes Attila kollégánk, aki éppen utazik Norvégiában, Nordkap felé. Köszöntünk, Attila!
Jó estét minden hallgatónak, sziasztok!
Attila, hallasz minket?
Finnországban vagyunk, ti hallotok?
Jó estét kívánok, én Kincses Elemér vagyok, és nagy-nagy szeretettel üdvözlöm Önt, és Vince barátomnak, aki a kicsi fiamnak talán a legjobb barátoma. Tehát Vincét is nagy-nagy szeretettel üdvözlöm, meglepetés, hogy itt ülök a rádióban.
És hogy teli? Milyen az út?
Most hallotok?
Igen.
Jó, na itt van Vince is mellettem, ő nem hallja a adást, mert egy telefonunk van, és azon én beszélek most, de átadhatom neki is, hogyha akartok kérdezni tőle valamit. Most még Finnországban vagyunk, pontosan a télapó háza előtt, és hogyha valaki megkeresi a Santa Claus webkamerát, akkor láthat is minket, de még csak 10 percig leszünk itt, és holnap indulunk Svédországon át Norvégiába, a Lofoten szigetek köré érkezünk, környékére, és onnan aztán a fjordok mentén megyünk északra tovább a Európa legészaki szárazföldi pontjára, Nordkapra. Ez volt a 7. napunk, az út 7. napja, és a 13. napon érünk oda, és akkor utána indulunk vissza délre, hazafelé. De most itt vagyunk, és a karácsonyi zene túl a háttérben. Nagyon furcsa, mert hó már nincs rég, de a nap még nem ment le, nem tudom, otthon lehet, hogy már sötét van ilyenkor.
Igen.
Mi még látjuk a napot jól a horizont fölött, és a kamerán is látszik majd, aki megnézi, hallgatók közül is, hogy itt nappali fény van. És valószínűleg éjfélkor is világosság lesz. Tegnap már a fehér éjszakát próbáltuk úgy átaludni, hogy pihentetően, többé-kevésbé sikerült.
Attila kedves, annyit mondjon meg Vincének, hogy az öreg Elemér, és főleg a fiatal is nagy-nagy szeretettel üdvözlik. Elemér minden reggel...
A telefont,
köszönöm szépen!
Átadom.
Köszönöm!
Szia, Vince!
Szia!
Vince, mit gondolsz, hogy kivel beszélsz? Biztos már meghallottad, Elemér bácsi vagyok.
Szervusztok, szia
Elemér! Vigyázz, mert én az öreg Elemér vagyok.
Azt tudom.
Na, akkor nagy-nagy szeretettel gondolunk rád, Elemérke állandóan emleget, és minden reggel képzeld el, hogy tudod, milyen korán szokott kelni, felkel és hallgatja a Vásárhelyi Rádiót a kedvedért. További jó utat, és aztán majd sokat-sokat mesélj.
Jó utat, és fotózzatok!
Rendben, feltétlenül dokumentálunk mindent. Örendek, hogy hallottalak titeket.
Szia, örendek, jó minden utat. Jót!
Visszaadom Attilát, szervusztok, jó. Itt vagyok, halló.
Szervusz, végre hallak én is jól téged. Hány kilométert tettetek meg eddig?
Vince követi egész pontosan, hogy hány kilométert tettünk meg, ő méri és jegyzeteli. A tegnap este mondta, hogy 2500 kilométert túlléptük, ma még hozzá lehet tenni 400-at. Úgyhogy közelítünk a 3000-hez. 4800, jól mondom? Annyi lesz, amikor odaérünk. Összesen 8300 körül a teljes út.
Hát az nem semmi, hát az fantasztikus teljesítmény.
Igen, de az arrafelé út azért hosszabb, mert amint az előbb is mondtam, kis kerülővel érünk oda, visszafele pedig a legrövidebb úton fogunk hazamenni, mert a pénzkeret sem korlátlan, de főleg az időkeret az, ami most minket sürget. Több oka is van annak, hogy miért kell nekünk 30-án otthon lenni este. De egyelőre annyit tudok mondani, hogy minden nap szinte hát így átlagban sikerült megtenni azokat a távokat, amiket a tervben előírtam magunknak, és hát a csodálatosan szép tájak, és még kedves emberek is, tehát ezt is hozzá.
Igen, ezt akartam megkérdezni, épp kedves emberekkel találkoztatok útközben.
Hogy mondjam, hogy van kivétel, vagy volt kivétel, például éjjel egy órakor keressük Lahtiban a szállást, keresünk egy szállodát, mert nem akartunk az utcán aludni, nem is biztos, hogy szabad. És akkor valakitől meg akartuk kérdezni, hogy egy szállodát hol találunk, és akkor a fejhallgató a zenét hallgatott, a fejhallgató a fején volt, és intett valami furcsa háromszöget a kezével, és ment tovább. De ez egy ilyen fiatal, 20 év körüli surmó gyerek lehetett, tehát úgy, ahogy félhomályban láttuk, akkor ott még sötét volt Lahtiban, tehát ez...
De azért tudtuk útközben pihenni, és rendesen étkezni, meg minden rendben.
Eszünk is melegételt, lehet, hogy kétszer is naponta. És azt a 400 kilométert azért éjszaka ki kell pihenni, mert ha nem, másnap nem tudunk eléggé figyelni. Ahogy megyünk éjszakra, tehát az utak mindenhol tökéletes minőségűek, ahogy megyünk éjszakra, egyre ritkul a forgalom. Például a balti államokban annyi kamion hagyott el minket, akár szemből jött, akár mögülünk, tehát mindenképpen a szele megcsapott, hogy meg se lehetett volna számolni. Itt pedig már van olyan fél perc, amikor nem jön semmi. Tehát ez a változás. Nem tudom, hogy mi lesz, amikor tovább megyünk. Több emberrel is beszéltem, hogy mit tud mondani erről az útról. Minél több információt gyűjtsünk össze, annál jobban fogunk mi boldogulni. Hát még így is sok meglepetés ért, de eddig mindent kibogoztunk. És a meglepetés az azt is jelenti, hogy most például kellett kempinget keresni, és a piros lámpánál az autóknak intünk, hogy engedjék le a sofőröknek, engedjék le az ablakot, mert kérdezni akarunk valamit. Megkérdezzük, és nagyon hamar lesz zöld, amit az alatt tudnak mondani, hogy azzal próbálunk boldogulni. De eddig már minden helyzetet megoldottunk, még azt is kihasználtuk azt a egy órácskát, amit a kompra hajóra kellett várni Tallinnban, Észtország fővárosában. Találtunk egy olyan áruházat, ahol még viszonylag olcsót nem mondanék, de nem túl drágán lehetett élelmiszert vásárolni, és nagyon finom pástétomot, meg hal konzerveket vásároltunk, és én azt hittem, ez az én hibám, hogy Észtország Magyarország időzónájában van, tehát egy órával hátrébb, mint Románia.
És?
Látjuk egy nagy órán a kikötőnek a épületének a falán. Ez ugyanannyit mutat, mint az én romániai órán, mert azt nem tudom elállítani, csak előre, visszafele nem. És akkor látjuk, hogy valami baj van, tehát még nem volt nagy baj, mert annyit kellett tegyünk, hogy hamar csomagoltunk és indultunk felszállni a hajóra. Mert hogyha az indulás előtt 20 perccel nem mész át a kapun, akkor már nem engedik, hogy felülj, pedig már kifizetted a jegyet, és nem volt olcsó, 50 euró fejenként motorokkal. És annyi történt, hogy rájöttünk, hogy itt az időzóna számításba hiba csúszott, és utána megnéztem este, vagy éjszaka értünk a szállodába, megnéztem az időzónákat, és kiderült, hogy a balti államok és Finnország a román időszámítás szerint éli napjait, és Magyarország, Szlovákia és talán Lengyelország az egy időzóna, aztán Svédország és Norvégia megint a Magyarország illetve. Tehát ide-oda ugrálunk.
Akkor nagyon kell figyelned.
Kell figyelni, igen, mert főleg, hogyha ha valami időhöz van kötve, mert hogyha kempingbe kell beérni, most már a nap sem megy le, szinte mindegy, hogy mikor érünk oda, de mikor a hajót el kell érni, akkor bizony nem mindegy, hogy átjutunk, vagy nem, mert hogyha nem tudunk átmenni aznap az utolsó hajóval, akkor másnapra tolódik, és az még 2-3 óra idő, ami a illető napi motorozás idő adagunkból vesz el, ha így leszük. Ekkorát nem szabad tévedjünk, mert hogyha nagyon későn érünk oda valahova, akkor már kevesebbet alszunk és fáradtabbak vagyunk. Másnap nem olyan kellemes a motorozás, vagy netán még el is álmosodunk a motoron.
Hát vigyázzatok! El ne aludjatok!
egyik sincs benne percben. Nem alszunk el, csak akkor gyakrabban kell megállni, leheverni a fülbe 10 percre, az szokott segíteni.
Nagyon szépen köszönjük, hogy jelentkeztetek, további jó utat kívánunk, és élményekkel gazdagon térjetek haza.
Köszönjük minden jót! Szépen. Jó 70-es, 80-as évek zenélését kívánok.
Köszi, köszi! Puszilunk! Szia!
Sziasztok, viszlát!
És folytatjuk akkor a műsorunkat egy régi, nosztalgikus dallal, Paul Ankától, a You Are My Destiny című dallal. Tudom elemér, hogy ez az egyik kedvenc dalod. Milyen emléket kötődik hozzá?
Hát annyira kedvenc dalom, hogy néhányszor életemben nyilvánosan is eljátszottam, a barátaim már rettenetesen unják, de ennek van egy történetünk. Hát a 60-as évek végén egy házi buliban, ahol jól emlékszem 5 lány és 5 fiú volt jelen, világcsúcsot állítottunk fel, tudnilik 20-szor egymás után a házi kislány ezt a számot tette fel, és a sarokban égett egy kicsi lámpa. Tehát, ha valamit nem lehet elfelejteni, akkor ezt nem lehet elfelejteni, és nem nosztalgiával gondolok rá, mert a nosztalgiában mindig van egy kicsi szomorúság, hanem azzal a csodával, amivel az ember arra gondol, ami szép volt az életében.
Nekem is szerencsém volt, egyszer hallottam, amikor ezt zongoráztad egy bulin. Igen, nagyon szeretted, és tudom, hogy egy idő után, hogyha aznap este ez nem hangzott el, egyszer csak fölemelted a kezed, és akkor mondtatok, you are my destiny, és igen, akkor muszáj volt. Igen. Igen. Nagyon szeretted. Még kik voltak a kedvenceid?
Hát, az az igazság, hogy Yvonne-t rettenetesen szerettem, Armstrongot, és Kolozsváron Bence Feri Liba, ő beavatott a blues világába már akkor. És mostanában én komoly zenét hallgatok, operát és blues-t. És blues-t, hát blues-ban az Johnny Hooker, B.B. King, a jazzben Ella Fitzgerald, operában Traviata, és nagyon-nagyon fontos az életemben a zene, amikor dolgozom, mellettem általában megy a zene.
Hát én is nagyon szerettem mindig zenét hallgatni. Iskolából, amikor hiányoztam például, ültem az ágyban, és az opera kalauzt, vagy a hangverseny kalauzt olvastam, és annak megfelelően hallgattam Beethovent, vagy Vivaldit, ja, vagy Bachot, nagyon szerettem, és a szüleimmel gyakran jártunk a kolozsvári operába is. Nekem is fontos értéket képviselte az életemben a zene. Nagyon szeretnénk, hogyha önök is elmondanák, milyen zenéket hallgattak a 60-as, 70-es, 80-as években. Mikre bulisztak? Hogyan szórakoztak akkor? Milyen filmeket néztek? Hát a korszak igazán arról volt híres, az aranykor, hogy a rajzfilmnek óriási kultusza volt. Ki mit szeretett nézni? Hát a vasárnapi album, ugye ez az Albumul Dominical, mindig kötelező módon a Woody Woodpeckerrel kezdődött például, a Fakopáncsal, aztán a Tom és Jerryvel, tehát annyira meghatározó emlék ez az ember életében, hogyha azokra az évekre emlékezünk, akkor előbb-utóbb biztosan szó esik a rajzfilmekről. Hívjanak bennünket a 0265 22 20 22-es telefonszámon, a 03 65 42 44 34-es számon, és írjanak nekünk SMS-t a 0740 274 165-ös számra.
Én pontosan emlékszem az első film élményeimre, hát ez a televízió előtt volt jóval. Az 50-es évek közepén, az mostani, most már nincs, az ifjúsági moziban ment a Gyöngyvirágtól Lombhullásig című magyar, csodálatos magyar természet dokumentumfilm, és ment a Rákóczi hadnagya, amit vagy négyszer néztem meg, tudnénk, amikor legelőször voltunk édesapámmal, édesanyámmal, a két testvéremmel, akkor előttem a vásárhelyi kosárlabda csapat kettő kétméteres beállósa ült, és a két nagy kajla fülét láttam, hiába vett édesapám az ölébe. Tehát aztán jött a Gülbaba, meg hát kerültek az orosz filmek, mert hát addig, de azok közül is volt egy-két csodálatos, például a Szállnak a darvak,
jó, ami igen, egy
felejthetetlen. És hát utána aztán jöttek ezek az amerikai Teodóra, meg ezek a filmek.
Hallgatót köszönhetünk a vonalban. Jó estét kívánunk! Halló!
Jó estét kívánok!
Jó estét!
Halló, halló! Itt Bukarest!
Hallak, kedves Norbert, nagyon örülök, hogy bekapcsolódtál.
Jó estét kívánok, tanár úr,
szervusz.
Szia.
Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Igen, nagy a lefedettség, hiszen Finnországból, Bukarestből és mindenhonnan hallgatnak benneteket ma este. Én is hallgatom itt nagy magányomban. Nagyon hiányoztok, hiányzik a társaságotok.
Te is nekünk.
60-as, 70-es évekhez sokat nem tudok hozzászagolni, hiszen még nem léteztem. 84-ben születtem. Az egyik meghatározó élménye az életemnek az, amikor kiálltunk Váradon a főtérre, és egy nagy toronyban egy szinte nevet...
Ez nagyon melodikus és nosztalgikus, úgy látszik, hogy a kapcsolat megszakadt közöttünk. Majd biztosan fölveszi Norbert újra a kapcsolatot velünk. Közben olvasom az egyik hallgatónk üzenetét. Hát én legszívesebben a diákéveimre emlékszem vissza. A kirándulások, mozi, színház látogatások, a jó hangulat a bentlakásban, ahol testvéri szeretetben éltünk, figyeltünk egymásra. Pedig volt úgy, hogy naponta egyszer ettem. 65-ben végeztem, írja nekünk Mária. Hát bizony azok eléggé ínséges évek voltak.
Én visszatérnék a nosztalgiára, illetve a gyermekkoromra, seldülőkoromra. Egy teljesen más világ volt. Ha csak a sportot vesszük, akkor egy szombat és vasárnap 4-5 olyan sporteseményre mentünk el, amelyikben a vásári csapat az ország első 2H3-ába volt. Tehát szombaton kosárlabda, kézilabda meccs, vasárnap bejött vízipóló, és vasárnap jött a híres Rata, mert az volt a neve a fotballmeccs. Na most ennél sokkal szebb és fontosabb dolog a színház. A színház az mi családunkban szentségnek számított. Én kicsi gyerek voltam, és az édesapám barátja egy fülorgégész doktor Vaska Béla Kézdivásárhelyről jött el a szarkicsi autójával minden egyes premierre, a feleségével, és utána nálunk aludtak, és reggel 2-3-ig, hát mi belealudtunk, mert emlékszem, hogy a hogy azon vitatkoztak, hogy Kovács vagy Lohinszky volt jobb a Görgeiben, illetve a Kossuthban, nekem halványgőzöm nem volt akkor, hogy ki az a Görgei, de szentségnek számított. Hány kilométer Kézdivásárhely? 170-180, és jöttek az emberek, és hatalmas színház volt a Székelyi Színház.
Újra a vonalban van Norbert.
Elnézést kérek, nem tudom, mi történhetett, mert hallottatok. Mert én nyomtam a szöveget.
Igen.
Egy olyan zene szólt, mintha valakinek a telefonja, mert ugyanaz ismétlődött. De hallgatunk, mondja.
De nem Pólanka volt.
Nem.
Sajnos.
Meddig sikerült követni, amit mondani szerettem volna?
Hát szerintem 3 mondatot körülbelül.
Hát az, hogy Bukarestben egyedül vagy, hát hogyha nem volnál több gyerekes, nagyszerű családapa, egy-két módszert tudnék mondani neked, amivel a bukaresti egyedüllétet mondjuk oldani lehetne, annak a tragikumát oldani lehetne.
Azért a párbeszéd, az megfelelő, bőven megfelelő. Így most kérek sűrű visszajelzést.
Jó, hallunk.
Egyedül. Tehát nem tudok nagyon sokat hozzászólni a 60-as, 70-es évekhez. Még nem léteztem, 84-ben születtem. Az egyik meghatározó élmény az volt, amikor a főtéren végignézte a nép, és engem is kivitt most a apám a nyakában. Végignéztük egy nagy toronyból, egy nevetséges kivetítőn azt, hogy hogyan végzik ki a házaspárt. Katonák jöttek, mentek körülöttünk, veszélyesebb részét éltem, vagy érzékeltem annak a kornak, azt a lecsengő utolsó pár évét. Emlékszem arra, hogy sorban kellett állni üzletben, nem tudom, hallottuk engem?
Igen, hallak, igen.
Szuper.
Kicsi széket vittünk.
Sorban kellett állni, igen, és mekkora öröm és sikerélmény volt, amikor úgy sikerült végigállni a sort, hogy nem fogyott el előttem az, amiért küldtek.
Igen.
Például kenyérért emlékszem, vagy tejért kellett még. Ami igen. Még egy meghatározó élmény volt, az, hogy nagyváradiként emlékszem a hosszú kígyózó sorokra a határnál. Tehát, hogy édesanyám dióbelet meg pálinkát próbált átvinni Magyarországra, hogy egy kis pénzt szerezve mást vehessen, mást igen. Is. Ilyen cserebere akció volt. Összegzésképpen csak annyit mondanék el, hogy ahhoz képest, hogy én hogyan nőttem fel, a gyermekeinket sajnálom bizonyos értelemben.
Na, megint nem halljuk Norbertet, újra jött ez a melodikus zene. Én például arra emlékszem, egy határátlépés alkalmával nyár volt, és egy hölgy bundában volt. És mindannyian néztünk rá, hogy úristen, nincs melege? És ahogy átjöttünk a határon, kérte a sofőrt, hogy álljon meg. Beszaladt a kukoricásba, levetette a bundáját, és letekerte magáról a több méter kolbászt, amit igyekezett átvinni a határon. Én emlékszem, nagyon vicces történetek zajlottak ilyenkor, amikor megpróbáltunk ezt-azt a határon átvinni, esetleg pénzt, aztán különféle értéktárgyakat.
Ne feledkezzünk meg a benzinkrízisről.
Ez óriási sorok.
Nekem nagyszerű barátom volt Héjas Uncia színész, és emlékszem, hogy egyszer pénteken délután 3-kor a Felek tetején voltunk, és vasárnap hajnalba jutottunk be, úgyhogy Klári, a felesége, hozott nekünk ételt, és ott végigbeszélgettük az életünket, tehát majdnem 2 napot álltunk sorba, de csodálatos összetartás alakult ki az emberek között. Ugyanazt az embert szittuk, és igen. Még olyan is volt, hogy maradt perece az egyiknek, és akkor még 2-3 embert megkínált. Tehát a szenvedés az összehozza, összetartja az embereket.
Igen.
A jólét az azt hiszem, hogy az inkább szétszórja.
Hát az irigységet kelt az emberekben, állandóan félelem, hogy a másiknak több van-e, mint nekem. Ott ugye minden uniformizálva volt. Ugyanolyan autót lehetett kapni, ugyanolyan egyenruhában járt mindenki. Nem volt az kirívó. Esetleg egyiknek vékonyabb volt a hajpántja a lányoknak, másiknak egy kicsivel vastagabb. Én például csak egy szérnet tettem a fejemre, mint egy glóriát. Hát ebben lehettünk mások külsőleg. Belsőleg pedig én úgy gondolom, hogy tényleg az, hogyha az ember nagyon egymásra utalt, és egy elnyomó rendszerben él, állandóan azt mondták ugye a szülők, tanárok, hogy vigyázzunk, mit mondunk, nehogy megjárjuk. Volt olyan osztálytársam, aki megjárta, mert szilveszterkor meghallgatta a magyar himnuszt, és akkor bevitték a rendőrségre, vallatták, megverték, tehát hogy ilyen dolgok történtek folyamatosan, de mégis az, hogy az emberek figyeltek egymásra, az azonos korosztályúak is jobban, nagyobbak voltak a baráti körök, az emberek összejártak, mindig próbáltak egymáson segíteni. Ugye te is azt tapasztaltad, hogy jobban odafigyeltek
egymáson. A himnusszal nekem is van egy történetem, hát az én Szeneka című darabomat a Temesváron működőrök mutatták be, Mátrai volt kollégának a rendezésében, és utána elmentünk egy vendéglőbe, és elénekeltük a magyar himnuszt és a székely himnuszt. És a prímás, a gazember azt kérdezte tőlem, hogy főnök, ezt az utolsó két nótát kirendelte. Erre én olyasmit válaszoltam, amit most nem tudok elmondani a rádióhallgatóknak. Tehát a prímás is benne volt a játékban. Ezt az utolsó két nótát kirendelte.
És azért kiderült egy bizonyos idő után baráti társaságokban is, hogy ki volt az, aki bizonyos dolgokat kikotyogott, jelentett ugye a barátokról. Hát az elég borzasztó volt 89 után megtudni azokat, hogy kik voltak a besugók. Folytassuk az emlékezést.
Én ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy még borzasztóbb, hogyha nem tudjuk meg, hogy kik voltak a besugók, pedig besugók voltak.
Kiderül, előbb-utóbb kiderül, hidd el, és még lesznek meglepetések az életedben is, mert nemrég kiderült még valakiről, most nem mondok nevet. Folytassuk egy magyar dallal, amit mindenki nagyon szeret, én meg vagyok róla győződve, első osztályos voltam, amikor ezt a dalt énekeltem azzal a nénivel, illetve azzal az idős házaspárral, akik vigyáztak rám, amikor az iskolából hazatértem. Az LGT-től következik a Ringasd el magad.
Nem bírod már elviselni.
És hallgatót köszönhetünk a vonalban. Jó estét kívánok!
Szép jó estét kívánok! Patek Géza Levente vagyok. 60-as, 70-es, 80-as éveket teljesen átéltem, úgy, mint kölyök, mint tinédzser, és fiatal, most már lassan idősödő, 60 éves leszek, nem sokára. A 60-as évek teljes esemény, dús, ugye, 65-ben megtörténik a híres kollektivizálás.
Igen.
az emberek egy cseppet elcsendesednek, akkor a 60-as évek végén váratlanul, tehát a középrétegnek váratlanul megjelenik a magyarodás, ami aztán teljesen mindenkit ledöbbent, és mindenki örvend. Végre azok, akik egyáltalán nem értenek román nyelven, magyarodást hallgatnak, keveset. Ha táncolunk, ha énekelünk, akkor is jobb. Ugye a 70-es évek, ameddig nem jelenik meg a kulturális forradalom, ezt a rendező úr, Kincses úr nagyon jól tudja, megjelentek ugye az amerikai filmek, az olasz filmek, nem is akármilyenek. Ugye hát mindenki a dolláros filmektől, a középrétegről beszélik, itt el voltak ájulva, Gojko Mikics megjelent, tehát egy ilyen euforikus, euforikus állapotban volt Marosvásárhely, nem beszélve a magyar filmekről, egy pillanatra megjelenik az Illés, ugye az Oroszlán ugrani készül. Hát mindenki, a fiatalok ettől el voltunk ájulva. Ahhoz, hogy aztán 77 után drasztikusan megszűnt mindez.
Igen.
Tehát 77 után, sajnos a földrengés után érződött egy olyan, hogy hopp, nem lehet ezt kapni, nem lehet azt kapni, és eltűnt minden, amihez addig hozzá voltunk szokva.
Igen, mert ez, akkor nőtt az államadósság éppen 77 és 81 között 3 milliárdról 10 milliárdra.
Így van, pontosan. És akkor kezdődött egy olyan, hogy nincsen cukor, most
igen.
Történt, nincsen olaj. Tehát az emberek már erre összpontosítottak, akkor már nem számított, hogy mi történik ugye a színházban. Csak az, hogy odaérek a sor végére, nem érek oda a sor végére. De megélni a 60-as évek végét. Ugye amikor Marosvásáron azért volt egy tárgyaforgó, amikor Marosvásáron volt egy Dentes együttes, amikor Marosvásáron megjelentek az olyan egyéniségek, ugye, mint Pénzes Gyuri, vagy mit mondjak én, Kovács Adi, akiknek felnéztünk mi rájuk. Az egy olyan, ezeket Elemér nagyon jól tudja, hogy kik voltak.
Mind a kettőt nagyon jól ismertem, és
tudom, jó.
Adi barátom is volt.
Persze. Rendező úr, felnéztünk.
Nagyszerű zenész volt, nagyon tehetséges volt.
Mind a kettő nagyon tehetséges volt, ugye? És ezekre felnéztünk, és jó volt. És meg volt nekünk a Tutunit, a társaságunk, és meg volt az Oroszlán.
Igen, és a koporsó, vagon, muskátli, igen.
Persze. Na, hát a muskátli az majd az aranycsapat élet, mert oda az aranycsapat bölöni, azért bejárogattak. Na de volt egy ilyen, ahhoz, hogy aztán hirtelen rámúztánk a hideg vizet, ugye, hogy hoppá nincs semmi, ez sincs, az sincs. A színházban működött egy csepp sorok közötti öncenzurázás, és az volt a kevés öröm, ugye. Tehát ezek voltak az igazi, nem beszélve arról, hogy tényleg a zene az aztán dominált mindent. Pólankától elkezdve, a Wycliffen keresztül, és jött a magyar zene. Nem utolsó sorban, a 80-as évekből, hogy beszéljünk arra, a 80-as évek elején Hobó, aki Marosvásárhelyen egy ilyen mentorszerűség lett. Ugye? Elemér ezeket mind tudja.
Hát én is ezekre bulisztam különben. Hobónak a vadászatára például.
Hát igen, az már egy egészen más fejed, de az első, az a nyers, ami teljesen nyers volt, az első lemez, vagy Billnek az első lemez, ami teljesen a nyers blues, ami és ugyanakkor nevelt.
Kőbánya blues például.
Kőbánya blues.
Igen, segített valahogy azt a feszültséget felszabadítani a zene, a tombolás, a lázadás, amit nem lehetett máshogy megélni a hétköznapokban, ugye, mert a mozgástér, a szűkített volt, a gondolkodásmódot is igyekeztek befolyásolni, és akkor a zene felszabadított egy csomó indulatot a fiatalokban.
Így van, de ez mind azután történt meg, mikor úgy nagyjából jól éreztük magunkat, a besugók között, ugye? Na, tehát nálunk egy olyan társaság bomlott szét, ahol 60 valamennyien voltunk, és abból 84-be fél társaságot eltávozott, ugye? Nem akarok szekus neveket használni, hogy kiknek a hatására. Sajnos éppen egy magyar szekus volt, aki a legfájabb az volt, hogy magyarul állt szóba veled, ugye? Tehát rettenetesek voltak a 80-as évek közepe. Nagyon sokan eltávoztak. Ugye tehetséges, tehetős emberek, akik külföldön sikerült nekik, mit tudom én, befutni. És itt vagyunk Vásárhelyen, egy jó páran mondhatni azt, hogy bizony tehetetlenül, mert a város sajnos úgy néz ki, hogy nem a miénk, önhibánkon kívül.
Hát,
itt kell megélni ezeket az éveket. De a 60-as évek, a 70-es évek 77-ig azért adott egy kicsi reménysugárt. Ahhoz, hogy utána bekövetkezett a sűrű-sűrű feketeség.
Hát igen, azt valóban gazdasági fejlődés és relatív jólét jellemezte azokat az éveket, és aztán utána jött ugye a teljes elszegényedés, és a teljes kiszolgáltatottság. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk volt, és
köszönöm,
ezekre emlékeztünk.
Köszönöm, elnézést kérek, szóval
nem, de hogy is, köszönjük szépen, jó éjszakát kívánunk.
Viszont hallásra.
És hallgassuk meg most együtt Elvis Presley-től a Love Me Tender című számot.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart, for it's there that I and we'll never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will.
Akkor minden egyszerűbb volt, és egyszerűbb a szép emlékeket dédelgetni, mert az élet is egyszerűbb volt. Ma már minden elkomplikálódott, írja egyik kedves hallgatónk, egy másik hallgatónk pedig azt írja, hogy igen, volt családi, baráti élet, kirándulások, de ne feledjük el a szellemi élet gátjait. Majd még az időjárásról is csak óvatosan lehetett beszélni, ezt se feledjük. Jó emlékezést kíván egy kedves hallgatónk. Hát emlékezzünk biza arra vissza, hogy állandóan ránk szóltak, hogy vigyázz, fiam, mit mondasz, kinek mit mondasz, kivel állsz szóba, kivel sétálsz, kivel találkozol, kerüld azokat az embereket, akik gyanúsak, akiről mi is tudjuk, hogy gyanúsak. És hát a jegyrendszerre bizony emlékszem, és felidéztem magamban azt is, ugye, hogy 4 személy kapott 2 kenyeret egy napra, és főleg volt, emlékszel, az a fekete lapos kenyérön tömör volt, és enyhén savanykás. Aztán egy hónapra kapott egy személy 1 kiló lisztet, 1 kiló cukrot, 1 liter olajat, 5 deka vajat és 5 tojást.
Fél vajat kapott egy család. Egy fél vajat. És hús meg az alig. Erről is nehet történetem. Édesanyámnak volt egy őségi róka bundája, és beállt a sorba, és kilökték hogy a nagyságait mit keres, de ez, és édesapámat akkor láttam először dührohamot kapni, tél volt, lefutott kicsi kabátba, és rettenetesen letolta a többi asszonyt, azt mondta, hogy hát ez, ha mit csinálnak, de édesanyám nem volt hajlandó visszamenni. Sírdogált egy kicsit, aztán nem ettünk húst.
Én pedig arra emlékszem, anyukám igyekezett mindent beszerezni, és a tejszínhabot nagyon szerettem. És hozott egy liternyi tejszínhabot, és mondtam, hogy én ezt, mind, hogy én meg akarom enni, és mind megettem, azért, hogy aztán ne kívánjam, hogy legyek rosszul, hogy ilyeneket csináltam azért. Gondolom, hogy te is, amikor adódott, amikor hozzájutottál valamihez, valami, mi volt a kedvenc kaját különben azokban az években?
Nekem a kedvenc kajám akkor is, és most is a flekken és a pisztráng, és hát ez nem változik, azt hiszem most már.
Akkor lehetett horgászni?
Persze, hogy lehetett horgászni. Sőt, erről is van történetem. A Ritz volt az Elit Strand, és Kislaci bácsi, aki egy nagyszerű színész volt, egy este a Pallón, ami horgászott, és elkezdett ordítani, hogy kígyót fogtam, és akkor ott volt egy zseniális Bükkösi Gyurka nevű bácsi, aki azt mondta, hogy ez nem kígyó, ez angolna. És akkor hazament, Bíró Jancsi, a csontolómészáros megnyúzta, a lényeg az, hogy egy fél óra múlva megvolt Erdély első, vagy Marosvásárhely első angolna paprikásra. És amikor Jack C. hívták, és oda vitte a kabinos nénihez, hogy Irénke nem kell kicsit azt mondja, vigyelj innen a brandba. Azt mondta, ez kígyó. Úgyhogy ilyen, de sokkal több hal volt, és az is egy más világ volt.
Én emlékszem, a főtéren volt milyen üzlet? A Gosztát.
Igen, és volt benne élő hal.
Igen, és volt egy hatalmas akvárium.
Így van, és tele élő hal.
És akkor úgy vették a szüleim is az élő halat, hazahozták, és akkor könyörögtünk a húgommal, hogy ne öljék meg.
Persze, a kádba.
És akkor be a kádba, ti is a kádba. És csigát szedtetek-e annak idején, vagy nem? Akkor
soha.
Annak nem volt kultusza.
Soha.
És valamilyen tyúkot, libát, ilyesmit, disznót otthon neveltetek-e, mert sokan neveltek.
Neveltünk volna, de az első emeleten laktuk, úgyhogy nem lehetett. De édesanyám szobátai volt, és néha, mikor kiment, akkor jött haza tojással, meg ordával, meg ilyesmikkel, de soha nem. Egyszer volt egyetlen egy disznónk, akit úgy hívtak, hogy Gazsi, és amikor levágták, akkor édesanyám elfutott egy fél kilométerre, hogy ne hallja a sírását.
Ja, igen. És teljes ember járt-e? Én mindig teljes emlékszem, néni, a zörgő teljes kocsira.
Teljes néni járt. Igen, arra emlékszem. Erről jut eszembe egy másik történet, a tejhez kapcsolódik, kicsit vidámabb vizekre, mert Kolozsváron volt ez a drága jó barátom Bence Feri, és Liba együtt lakott egy Kozma Lajos nevű zárkozót magának való emberrel egy ilyen kétszobásban. És mind a ketten előfizettek a tejre, és egy vasárnap reggel mentek ki Gagyába, és nem volt csak egy tej. És Kozma Lajos azon a Libának, Liba, te tejedet ellopták.
Valahogy másként működött a humor is akkor, ugye?
Hát ez a Liba az a világ legcsodálatosabb humorú embere volt. Nekem van körülbelül 20 történetem róla, de hát ez a mai műsor, ez nem erről szól.
Azért minden esetre jó érzés volt, amikor az ember hallott, hogy közeledik a teljes ember, és emlékszel a teljes üvegekre, és hosszan utána abba gyűjtöttük az apró pénzt a teljes üvegekbe, és a kupakjába tettünk cukrot a barátnőmmel, és rátettük a forró platnira.
És ez a karamell.
Igen.
Mi meg azt csináltuk, hogy amikor még a Gecsetáni utcában laktunk, amikor jött a szódás, amikor hátra vitt, gyorsan odafutottunk, és 8 gyermek csípte az orrodat, tudod, de legalább 4-5 korc nagyszerű szódavit, aztán futottunk el.
És az óriási cukorka felhozatalra emlékszel, a mokka mellett volt egy cukorkás üzlet.
A krumpli cukor az volt nekem a mindenem.
Ja,
ilyen nagy hegy volt, és bárba vágták le, egyre elég szép adagot adtak, és ha jól viselkedte, akkor még így összesepelte a kezével,
igen.
És azt a csodálatos kicsi apró darabokat neked adta.
És volt ott a jégcukor, vagy süvegcukor. Igen, azt ipárdal vágták. Nem szeretted? Nem, voltak a kávés cukorkák, meg az ilyen sejem cukorkák, mindenféle színű cukorka. Meg a süteményekre emlékszel-e?
Hát a Rigó Jancsi volt a kedvencem, nagyon ritkán ettem. Tudom, hogy amikor klinikán voltunk egyszer valami probléma, akkor mindig fájdalomdíjként a Bolyai utcában volt, nem ott a saját, fenn a Bolyai utcában volt egy cukrászda, és egy csodálatos Rigó Jancsi ettem, az volt nekem a kedvencem.
Én nagyon szerettem a rumbát, nem tudom, arra emlékszel-e. Rumba, egy leg 25 bani volt.
Most ugye ide, rövidesen olyan lesz, mint a televízió, hogy minden adár főznek, hogy anyám főz, izé, Jamie Oliver főz.
De az embereket az hozza össze a legjobban. Igen. Például, amikor Peter Brook kurzus tartott rendezőknek, és megjelentek sok-sok országból fiatal hallgatók, akkor azt kérte tőlük, hogy mindenki készítse el a kedvenc ételét, ami jellemző arra az országra, és leültek a földre, mindenki vitte egy kis kosarat, leültek a földre, és mindenki megkóstolta a más nemzetiségűnek a kajáját, és elkezdtek beszélgetni, és barátságok igazán az asztal mellett szövődnek. Igen. Pohár mellett, tányér mellett, milyen jókat lehet dumálni.
Bizony.
És hallgassuk most meg együtt az Animals-től, ugye ezt nagyon szereted, ezt a dal, The House...
A felkelő napháza.
Igen, The House of the Rising Sun. A pontos idő 23 óra. Itt a Marosvásárhelyi Rádió a Párbeszédet hallgatják Kincses Elemérrel és Gyéresi Júliával, mert Sajon Norbert éppen nincs a városban, üzleti úton van. A ma esti témánk a 60-as, 70-es, 80-as évek. Kérjük, osszák meg velünk a történeteiket. Mi az, ami jobb volt akkor? Mi az, ami kevésbé volt jó? Hívjanak bennünket a 0265 22 20 22-es telefonszámon, a 0365 42 44 34-es számon, illetve írjanak nekünk üzenetet a 0740 274 165-ös számra. Elemér, mesélnél nekem az első szerelmedről?
Jézus Mária, erről nem volt szó, hogy vadász. Nem volt szó, hogy vadászat is lesz.
De szerelemről, hát az első csókról.
Jó, az első szerelem azt én megírtam, a sohában az aranyhajú volt, és a csodálatos az volt, hogy elmentünk a moziba, és akkor volt híradó. És a híradónál a kicsi ujjamat rátettem az ő kicsi ujjára, és nem vette el.
Igen.
Ez volt az első szerelem. Az első csók az 1960. augusztus 23-án de este fele történt. Azért emlékszem, mert ott 23 az ünnep volt. Volt egy barátnő, most tánc közben mit ad Isten, megcsókoltuk egymást. És képzeld el, sós volt a csókja.
A tengerből bukkant
föl? Nem, sós tanglit evett előtte, csak én azt hittem, hogy úristen, ez az a híres csókolózás, hát ezen miért őrülnek úgy meg az emberek. Utána aztán rájöttem, és utána, amikor csokoládét evett, vagy csokoládét volt, tehát utána már azért egyenesbe fordultak a dolgok, de vagy 10 percig kétség, hogy ez a csók sós.
Hát, hogy szorán énekli a romantikát, a csókod íze sós volt.
Igen. Aztán, hogy mondjam neked, volt az életemben néhány, egy, kettő, három, négy nagy szerelem. A borzasztó az volt, hogy a nagy szerelmeim idején én boldogtalan voltam.
Igen, de gondolom, hogy akkor kreatívabb voltál, nem?
Hát, nem tudom. De boldogtalan voltam, mert a levegőt is irigyeltem, amelyik körbeveszi, és azt hiszem, hogy féltékeny voltam a világ mindenségre. Na most ez nem egy kóros, hanem egy nagyon fiatal embernek a szerelme volt, és hát utána aztán egy kicsit az ember lecsendesedik, meg mások lesznek az igényei, de nagyon sokat köszönhetek a szerelemnek és a szeretetnek. Tehát én hálás vagyok annak a csodának, amit úgy hívnak, hogy nő. Milyen érdekes mondat. Eszembe se jutott eddig.
És a korszak szerinted mennyire befolyásolta azt, hogy mélyebbek voltak az érzések? Éppen amiatt, hogy volt egy prüdéria az emberekben. Nem volt ennyire kitárulkozó a világ.
Figyelj ide, Júli, én most fogadok veled,
igen?
Hogy 1968 egy szombat estéjén 15-ször több gyerek mondta Vásárhelyen, hogy vagy 30-szor is szeretlek, mint ma. Ma szégyen. Ma kiröhögik. A szex kiszorította a szerelmet, és én nem is tudom, hogy ez hogy van. Tehát ha most egy fiú azt mondja az osztályban, én szeretem Erzsikit, akkor szerintem tiszta hülye, vagy ha miért nem fekteted le, hát izé.
Hát
és
igen.
Ez rettenetes. Kiszorult, elsatnyult az egész. Mondom, én attól a mennyországban voltam, hogy a kicsi ujját engem nem húzta el Marika kicsi ujját. Hát ennél nagyobb boldogság nincs. Ez eltűnt örökre, és az egész világból eltűnt örökre, igen. És hatalmas veszteség.
Vissza fog jönni, hidd el. Én úgy érzem, hogy vissza fog jönni, mert nem létezik, tehát annyira kiüresedtek a kapcsolatok, annyira érdekközpontú már ez a világ, hogy egész egyszerűen nem fokozható már ez a rettenetes üresség és hiány és gyanakvás. Én például az első csókot óvodáskoromban kaptam. Nem csók volt, csak puszi volt. És a fiú azt mondta nekem, hogy gyere, mutassak valamit a bokor mögött. És akkor hátramentem, rámutatott valamire, amit nem mondok meg, hogy mi volt az, és közben megpuszírta az arcomat. És aztán később az első igazi csókot 8. koromban kaptam, tehát ahol már érintkezett egymással a két nyelv is, hoppá, hogy fogalmazzak ennyire erotikusan, és én annyira megijedtem ettől, annyira új volt ez az érzés, hogy utána hazaszaladtam, és néztem a tükörben magam, hogy valami látszik rajtam, nehogy észrevegyék.
Igen.
Hallgassuk most meg Ray Charles-tól. Mit?
Azt hiszem a Georgia on
az
my mind.
Bizza, Georgia on my mind.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of youth comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Oh, Georgia, Georgia, I find just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I said just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Azt írja egy kedves hallgatónk, hát ki se találják, jó pár 10 évvel fiatalabb voltunk, ha volt mit tenni, ha nem. És ha egy kutyapárt láttam szerelmeskedni, rögtön megkívántam, s ha volt kivel ment a dolog, ma már nehezen. Hát igen, abban a korban voltunk fiatalok, a 60-as, 70-es, 80-as években, és gondolom az érintés finomságához, az erotikához, az is nagyban hozzájárult, hogy gyakran volt áramkiesés. És gyertyafénynél, petróleumlámpa fényénél jobban össze lehetett bújni, nem? Ugyanúgy, mint ahogy vidéken télen nem születik, hanem akkor fogan meg a legtöbb gyerek.
Igen.
Emlékszel a nagy áramkiesésekre?
Emlékszem.
Azt írják, a csók íze lehet sós is. Meg kell válogatni a helyet, és ott sós. Jaj, Isten. Hát most már ezen a késői órán...
Kész. Meg leszünk büntetve. Persze a kedves hallgató nem írt alá.
Nem baj. Igen. Mondom a telefonszámainkat: 0265 22 20 22, 0365 42 44 34, SMS számunk pedig 0740 274 165. Hívjanak bennünket, írjanak nekünk, mondják el, hogy mi az, ami hiányzik az életükből, ami megvolt akkor, például a jóbaráti társaságok, a nagy beszélgetések, a kalandozások. Mert manapság az embereknek egyre kevésbé van idejük például nyaralni is. Évente egyszer talán, mert kell a pénz, kell, kell hajtani. Emlékszel jó nyaralási élményeidre? Hova jártatok a szüleimmel?
Édesanyám, a szüleimmel sehova se jártunk, mert valószínű azért, mert nem volt rá anyagi fedezetünk, ellenben anyai nagyanyámnak Szovátán volt egy panziója, és minden évben oda kimentem, és egy hónapot ültem, kivéve azt a napot, amit leírtam a Soha című regényembe, amikor kimentem a 6 órás busszal, és annyi gazemberséget csináltam, mert a 10 órással már hazaküldtek, és a zsebembe kockás papírra tintaceruzával fel voltak írva a tetteim, és én gondoltam, hagyjam oda édesanyámnak, ne, muszáj volt adani, ugye vertek otthon is, és este sírtam, hogy egy kicsi fiú, aki az égvilágán semmit nem csinált, négy ekkora verést kapjon oda. De az az egész Szovát akkor csodálatos volt.
Ja, én is gyakran jártam oda a szüleimmel, nyaltam a Sóhegyet.
Igen.
Jaj, nagyon szerettem, amikor először voltam édesapámmal, első osztályt végeztem talán, és föltett a Sóhegy oldalára, megkapaszkodtam és nyaltam, én azóta is nagyon szeretem a Sót.
A tengerre nem nagyon jártunk, én sportolóként jutottam el először. Egyébként az az igazság, hogy én 12-13 éves korom után, tól nagyon intenzíven sportoltam, tehát a nyaraim is be voltak táblázva, júliusban volt olyan 3-4 hét szünet. Atlétizáltam, voltam román ifjúsági bajnok, és a nagy büszkeségem az, hogy amit 61. januárjában felállítottam teremben, azt a rekordot 90-ben döntötték meg.
Wow.
Na de ez még mindig semmi.
Akkor jól tudtál mindig csajozni is ezzel.
Már miért az a csajok elé? Hát ja, futottam utánuk?
Igen, és ezt elmondtad.
Hogy... Igen, és arra vagyok büszke, hogy bátyám is és a nővérem is balkánbajnokok voltak. Tehát amikor én Bukarestbe először felmentem, akkor azt mondták, hogy úristen, Dunnézi úr, én még egy kincses. Mert én már a harmadik voltam. És rengeteg gyönyörű emlékem fűződik a sporthoz. És nagyon örülök, hogy hát édesapám sportszellemben nevelt mindnyájunkat.
És a tengeren szerettél?
Nem szerettem a tengert, nem szeretem a zajt, nem szeretem a sok embert. Életemben azt hiszem 6-7-szer voltam. És abból vagy 5-ször rávettek különböző nőnemű lények, hogy menjek.
Akkor inkább a hegyekbe szerettem?
Igen. A hegyekben. Bár ha most azt mondják, hogy induljunk fel, abban a pillanatban én nagyon-nagyon szeretek ott lenni, és nagyon szeretek víz mellett lenni, és egyedül lenni, és gondolkodni, és nem muszáj halad fogni, nem ez a lényege.
Igen, én is így vagyok, hogy egyre kevésbé bírom el az emberek társaságát. Gyerekként emlékszem arra, hogy Szinaján voltam a szüleimmel, baráti társasággal, és elintézték azt, hogy bemehessünk Ceausescu-nak a villájába. Bevittek minket, és mondanom sem kell, hogy a Peles kastély jelentős kincse ott volt. Tehát kezdve a sakkasztaltól, képekig, tükrökig, minden ott volt, és akkor kérdeztük a gondnokot, hogy az elvtárs szokott sakkozni. Azt mondta, hogy nem, hanem a sakkasztalon séptikázik. Igen, az volt a kedvenc kártyajátéka, és tegnap néztem dokumentumfilmeket is, és tényleg nagyon sokat kártyáztak, és akkor megbüntette a veszteseket. És ott álltak sorban az elvtársak, és bottal verte a popsijukat. Hát én még ilyet életemben nem láttam.
És táblézni is nagyon szeretett.
Igen, hát az sem egy bonyolult játék.
Nem, nem.
És a kedves felesége, ezt is a tegnap egy dokumentumfilmben hallottam, hogy negyedik osztályban mindenből megbuktatták, kivéve ének, kézimunka és torna. Ebből a három tárgyból átment, és utána nem is folytatta a tanulmányait, tehát 4 osztálya volt, és mégis milyen hatással volt rá,
igen,
hogy ilyen jó körülményeket tudtak teremteni, és ennyire el tudták lehetetleníteni az embereket, mert azért jelentősen sérültek az emberi jogok azért ezekben az évtizedekben. Például az utazás, hogy nem lehetett utazni. Neked sem volt szabad utaznod?
Nem volt szabad utaznom. Közben az édesapám, tehát nagyanyám Budapesten élt. 1955-ben kiengedtek édesapámat, csak három gyermeket, de édesanyámat nem. És az utazással kapcsolatban a legszörnyűbb élményem az, hogy felhívattak Bukarestbe, és azt mondták, hogy Amerikába küldenek 6 hétre. Mit mondjak neked, ez júniusban volt, és augusztusban kellett. És közben én júliusban, vagy elmentem egy egynapos kutyakiállításra Budapestre, ahol csak bulletinnel kell menni, és ezért büntetésből lemond. Szorána Korralma nevű bukaresti rendező nénit küldtek el, hát én akkor nagyon fiatal voltam. Tehát ezzel büntetett a megyei pártbizottság. Tudnék, én akkor aligazgató voltam, és mind ilyen el kellett volna kérezni, de hát egy napra. Úgyhogy ez egy, így utaztunk.
És nem is rendeztél külföldön 89 előtt?
De külföldön rendeztem 89 előtt Szerbiában, és Magyarországon, és 89 után Ausztriában, Szerbiában és Magyarországon többször is, utoljára a Nemzetiben 1952-vel.
És amikor rendezted az Ég a napszeneka fölötted Szatmáron, 1979-ben, akkor bizony volt a foci VB is.
Igen.
Milyen érdekes egybeesés. Igen. És ugye az a darab a diktatúráról szól tulajdonképpen áthallásosan, régi korok
vezetőjét legszebb emlékeim egyike, hát elég rég volt. Elég rég volt, arra emlékszem, hogy a zseniális festő Nagy Pali bácsi a premier után, ő egy nonkonformista ember volt, ült az előtt, ja igen, vettünk egy ilyen hatalmas kosár, lehetett kapni furcsa módon fehér és vörös magyar bort. És Bencedi Sanyival kinéztünk, és azt mondjuk, te még itt vannak a nézők. Közben nem, ott maradtak, vagy 60-70-en, és Nagy Pali, aki világszínvonalú festő volt, ült a földön, és azt mondta, hogy te gyermek, te már elég fontos dolgot csináltál. Ez volt a legszebb dicséret, amit mondott nekem.
Én emlékszem, annak idején meséltet, hogy amikor Sütő András is elolvasta az Ég a napszeneka fölöttöt, akkor azt mondta neked, hogy?
Mit mondtad? Nem mondhatom el. Akkor a legdivatosabb drámai író azt mondta, hogy ez Elemérke úgy szólított 60 éves koromig, ez sokkal jobb, mint XY összes darabja összevéve, és édesapámat kérte, ez éjszaka volt fél egykor, és egyik dicsért András. Egyébként én nagyon szerettem, és nagyon sokat tanultam tőle. Már úgy értem, hogy tanulni zsenitől nehéz, meg máson is, de a gondolkodás módja az egy zseniális agynak a gondolkodás módja volt.
Én arra is emlékszem, hogy azt mondta neked, mert ezt annak idején mondtad, szerintem 20 éve körülbelül, hogy na igen, ilyeneket írjál még.
Igen. A lányomnak volt egy udvarlója, és nem nagyon volt olvasott gyerek, elolvasta a Sohács, azt mondta, hogy Elemér bácsi, hát ez az első regény, amit életemben olvastok. Hát még írjon meg kettőt. Hát én még egyet írtam, a harmadikat, azon most dolgozom, de neki ez egy, az is nagyon jó, hát tessék meg kettőt írni, vagy egyet-kettőt.
Hát a regényedben is, a Csatornában, még a drámádban, nem a Csatorna,
az a dráma.
A dráma, igen. Ezt a korszakot dolgozott föl, illetve éppen a bebörtönzés.
Igen, valós történeten alapszik. Persze az igazi történet úgy volt, hogy a Duna 20-an voltak egy szobában. Románok, magyarok, ortodoxok.
És csak politikai foglyok
oda? Csak politikai foglyok, és gyönyörűen éltek olyan 6 hónapig, 8 hónapig. És akkor az egyik este az egyik kapott egy gyönyörű vastag svéd pokrócot. Írta rajta, hogy Made in Sweden. És vége volt az összhangnak. Zseniális ötlet, meg azt mondták, hogy hát biztos besugó vagy. Engem besugta, akkor a darabban én ezt tovább, mert utána még kap egy csizmát, és vége van. Itt nálam 5 magyar embert úszítanak egymás ellen, de ez egy zseniál, képzeld el, akinek ez eszébe jutott.
Igen.
Nekik egy, na nézzük meg, hogy akkor, és ennyi elég volt, az egy csepp cián, közben ezt is onnan loptam, hogy a reggel úgy kezdődött, hogy latinóra, memoriter. Tehát a 20 ember egyik megtanultak latinul, megtanultak franciául, angolul, az ortodoxok megtanulták a katolicizmust, a katolicizmus az ortodoxokat, és akkor egyszer csak bele a közepébe, belerondítottak, és szétment a közösség.
Hát igen, hát ezt tapasztalhatjuk napjainkban is.
Igen.
Hogy akinek több van, akkor arra mindenki irigykedik, és azt gondolják, hogy biztosan becsületes úton nem lehet meggazdagodni. Ez még mindig tartja magát napjainkban is különben. Most hallgassuk meg Adamótól az egyik kedvenc dalodat.
Tombe la neige, hullahó.
Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir. Certitude, le froid et l'absence, cet odieux silence, blanche solitude, tu ne viendras pas ce soir.
Éppen az derült ki az eddigi beszélgetéseink alapján, a 60-as, 70-es, 80-as évekre emlékezünk ma este, hogy az emberek jobban figyeltek egymásra. És a nélkülözés mindig összehozza az embereket. És bulik alkalmával voltak ilyen látványos piálások.
Kérlek szépen, nekünk volt egy baráti körünk, az 5-6 párból állt, és nem minden, mert versenyek voltak szombat-vasárnap, hanem úgy havonta egyszer megittunk egy üveg vermutot, ami 17 lej 50 vanni volt, összeadtuk, és volt zsíros kenyér szendvicssel, és ahhoz képest ma, hogyha, hát nem akarok például hozni, hogyha XY-on elmegy a, nem mondok nevet, egy ilyen éjszakai mulatóhelyre, ahol fiatalok vannak, akkor 30-40 lej nem elég neki, 60 lej nem elég. Igen. Neki. Mit itt? Kész, 60 lej nem elég neki. És akkor voltak a híres döcik.
Igen, úgy igen, döcisztünk.
A bálokat a Bolyaiban minden szombaton a Lenn a föld alatt volt a döci.
Igen, igen,
és akkor a A Szentgyörgy utcában volt az úgynevezett Dögi, úgy hívták sajnos, csúnya neve volt az egészségügyi technikumnak a női bentlakása, és ott nagyjából lehetett csajokat úgy szedni, hogy gyere el táncolni. Az volt a maximum. És ehhez képest most felgyorsult, hangosabbá, fényesebbé lett az egész, csak a tartalma tűnt el.
Beszélgetni sem lehet. Olyan hangosan dübörög a zene, és muszáj az ember akkor valamit fogyasszon, hogyha már ott van.
Így van.
És tényleg, nincs mögöttes tartalom, nincsenek mély beszélgetések. A lányom például, aki soha életében nem bulizott, inkább ő rajzolt, én felolvastam neki regényeket, novellákat, és beszélgettünk. Mindig azt mondja, hogy nem bírja, hogyha egyszerre több ember van, mert senkivel nem létesíthet minőségi kapcsolatot. Ő egy emberrel tud leülni beszélgetni, nézzen a szemébe, és azok a mély beszélgetések. Nem az, hogy mindenki akkor fitogtatja, vagy a tudását, vagy kérkedik azzal, hogy hol járt. Nagyon szeretnénk, hogyha bekapcsolódnának és hívnának bennünket, mert még egy fél óra van hátra. 0265 22 20 22, 0365 42 44 34, SMS számunk pedig 0740 274 165. Osszák meg velünk az élményeiket. Mondják el, hogy melyek voltak a szép emlékek az aranykorból, és melyek voltak a kellemetlen és önbizalom letörő és az öntudatot tönkretevő emlékek, mert azért egyezünk meg abban, hogy az alapvető emberi jogok sérültek mindenképpen. Például az iskolában, Elemér, hogy érezted?
Az iskolában szerencsém volt, mert egy nagyszerű osztályba kerültem, sportosztály voltunk. A Bolyaiban, és olyan tanárnőnk volt, például magyar volt, mint Zoltán Ildikó.
Jaj, nekem is ő volt a tanárnőm.
Imádtuk, és egy dolgot elmondok. Egy összetartó jó osztály volt, az én pattársam bukásra állt oroszból, és 4 éven keresztül szilvalekváros kenyeret hozott, és mindig egy kicsi megmaradt, és azt láttuk, hogy a szemét ládába akarta bedobni, és bejött Klára tanár úr, és pofondobta véletlenül, hogy ő a szilvalekvár lecsorgott szegénynek az arcára. Ő nem látta, hogy ki volt, ki jött, bejött az igazgató, az osztályfőnök, stb. Óriási cirkusz lett belőle. Az igazgató azt mondta, hogy maguk is miért az orosz tanár dobták pofán. Nem tudták a magyar tanár, vagy ilyesmi. Óriási cirkusz lett belőle, és akkor az osztályfőnök szigorúvá vált. Azt mondta, na, most álljon fel az, aki ma szilvalekváros kenyeret hozott. Felálltunk 16-on. És halálosan komolyan megkérdezte, hogy mennyi 16? És Nagy Jóska diszkozó azt mondta, hogy tanár elvtárs, most van a szezonja. Úgyhogy
azért
ilyen
mennyire
volt,
fontos volt a szolidaritás.
Persze. Tényleg. És nem lett semmi baj, nem tudták meg. Nem tudták meg, és Zdravics átment aztán oroszból.
Hallgatót köszönhetünk a vonalban. Hát nekem is eléggé jó osztályom volt különben, mégsem úgy tűnik.
Nem meséltél a nyaralásaidról?
Jaj, nagyon szerettünk menni a szüleimmel például sátorozni. És ahol ránk esteledett, ott táboroztunk, vittük a kis gáz égőt, porból főzte édesanyám a levest, és mégis, hogyha még akkor is, hogyha ilyen szegényes körülmények között készült az ebéd, akkor is olyan jó ízűen ettük meg, és olyan változatosnak tűnt. És hihetetlen utazásokat tettünk. Tehát kezdve Bulgáriában is voltunk, a román tengerpartról mentünk át, aztán azon kívül ugye a volt szocialista országokat sorra látogattuk, Magyarországot, ugye a nagy Csehszlovákiát végigjártuk különben, Csehországot, Horvátországot, Morvaországot, Szlovákiát, hol jártunk még, az NDK-ban jártunk még. Hallgató van a vonalban. Jó estét kívánunk!
Gyere, csókolom! Üdvözlöm Önt és a művész urat!
Köszönjük szépen!
Nagy szeretettel hallgatom a rádiót. Nagyon jó adás, azzal a jóságos Jóisten, hogy minél többet legyen ilyen adás, de még jó volna film is róla, ne csak beszélt, hanem film. Én 1952-ben születtem, de hát most 65 éves vagyok.
Isten éltesse!
Ebből az aranykorszakból éltem, amit éltem, mint gyermek, mint iskolás, mint felnőtt munkás, hétkezi munkás óta.
Honnan telefonál?
Csíkszeredából.
És földeken dolgoztak? Mezőgazdasággal is foglalkoztak, vagy állattenyésztéssel?
Dolgoztunk, persze. Minden félvár dolgoztunk. Még koronáló bugarszedéssel is dolgoztunk. Gyermekkorunkban szedették a koronáló bugarat. Addig azok nem szabadok menni, amíg a litres borkán teli nem volt koronáló bugarral. És petrólium volt abban, tévesek szedt. Na, ez mindegy. Hát azt elmondani nem lehet, hogy ez az aranykorszak milyen volt. Önök úgy, ahogy elmondtak, nincs amit ismételjük. Csak az volna jó, hogy ezt az aranykorszakot lefilmezni, valamilyen dokumentumfilmmel, és azt a filmet a mostani fiataloknak többször, de többször kéne megmutatni. Azt tudt, hogy kellett kenyérét sorba arni,
fejét
sorba arni, tiketre vásárolni, stb. Stb. Akkor hogy volt a kollektivizálás, ugye, hogy aki nem ár be a kollektívbe, addig kínoszták, hogy belejött, a másikat elvitték a Dunacsatornához, az ott kellett megfogjon. Akik lehetett csak egyszer kuláknak kitettek, az megint a Dunacsatorna sorba. De hát ezt az aranykorszakot jó volna lefilmezni, és a mostani fiataloknak bemutatni, mert mi öregek, amit mondunk, mondunk, és azt mondják, az nem igaz, az nem igaz, hallottam, nem igaz. Akkor volt munkahely, volt pénz, volt ez, mind. Mondom, igen, a csont, mondom. Még nem ettetek elég csirkelábot, vagy oldalbordát, vagy lapocska. Ez volna a legfőbb, aki úgy érzi ebben a mai világban, mert ahogy tetszett mondani, akkor volt ez a szomszédot ismerte, A barátom jobban volt, de a mai nap el vagyunk erősen nyugatiasodva, de hát nincs meg a középréteg. Vagy földön futó szegény, vagy dúsgazdag.
Igen.
És ezért van ez a széthúzás, hogy én ne tudjam, hogy a szomszédban mi történik, és a szomszéd se tudja, hogy nálam mi történik.
Hát igen, igen. És tényleg valóban jó lenne, hogyha...
A középréteg eltűnt. Nincs.
Hát eltűnt, ez általában világon mindenhol így van, hogy óriási a szakadék a társadalmi rétegek között. Egyre szegényebbek, vagy egyre gazdagabbak.
Az olyan, mint az ozon réteg, hogy visszaállítani nem lát a középréteget. Azt nem érjük meg mi.
Igen.
Sajnos így van.
Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk volt, és mindezt elmondta. Nagyon szépen köszönjük.
Én nem tudnék, hogy reggelig lehetne.
Én elhiszem, elhiszem.
A aranykorszak volt. Én tetszik tudni, az egyik szakmám bányász volt. Én Romániában nem létezik olyan bánya, szénbánya, amelyikben el lett számolva, de te sárma.
Igen, hát sorra megszűntek aztán a bányák is, és egyre kevesebb lett a munkahely, sajnos. Köszönjük szépen, hogy velünk volt, jó éjszakát kívánunk. Hát bizony nehéz időszak volt az, de mégis azt mondják sokan, hogy... Igen.
Júli, van most nekem
mondd.
Illetve három furcsa kérdésem. Te azt kérdezted az elején tőlem, hogy mi volt a múlt hét a legnagyobb öröme.
Igen.
Akkor most én kérdek egy nagyon furcsa dolgot. Meséld el nekem, ha elmesélhető, az életed három legboldogabb pillanatát.
Hát, ami leghamarabb eszembe jutott, az biztos, hogy a lányom születése.
Igen.
Őrületes sok szenvedés árán, és senki nem hitt abban, hogy ebből baba lesz csak én. Hát, azt hiszem, hogy a mostani párkapcsolatom tesz nagyon-nagyon boldoggá engem. mert kiteljesedhettem, és a harmadik dolog az, hogy élnek a szüleim, és remélem, hogy hosszan fognak élni, mert nagyon sokat köszönhetek nekik, mindenféle szempontból, hogy olvashattam, hogy akkora könyvtárunk van, hogy világot láthattam, és hogy olyan perspektívikus gondolkodásra tettem szert, hogy nem vagyok már gyanakvó, nem vagyok előítéletes, hanem igyekszem mindenkit elfogadni, és hallatlan örömmel tölt el, hogyha jó szándékú és nyitott emberekkel beszélgethetek. És ja, neked mi a három dolog, ami
hát,
egyből eszedbe
persze, jut? Ugyancsak nekem a három gyerekem a születése, Gergely, Kata és Elemérke, és megismételhetetlen óriási öröm. Azt még elmondom, hogy Elemérke az átlagosnál szebb volt, és amikor felmutatták ott a klinikán az ablakba, Kata akkor 4 éves volt, és azt mondta, hogy tátám, ezt muszáj haza vigyük. Tehát a másik óriási élményem volt, amikor Bukarestben országos csúcsot javítottam, mentem vissza, bemondta hangosan bemondó, és kirázott a hideg. Elképzelhetetlen. Az örömtől felállt a szőr, hogy úristen, és kirázott a hideg, ez kettő, és hát az az igazság, hogy a harmadik az voltak olyan színházi pillanataim, persze nekem nem feladatom, amikor az ember ott áll, és azt érzi, hogy na, ezt nem éltem hiába 6 hétig. És ez van 2-3 csúcs, amiből nehezen tudnék választani. Tehát a munka, a család, és hát ez a sportsiker, de ez nagyon relatív. Biztos elfelejtettem 2-3-at.
Mindig arra emlékszünk jobban, ami valóban mély nyomot hagyott bennünk. De ne gondoljuk soha, hogy nem lehet változás. Ezt énekli az Illés együttes is, hogy ne gondold, ó, ne!
Ne gondold, ó, ne, hogy ti ez a világ. Nem fog mindig a szerencse könyörögni hozzá. És ha még most ilyen a szó, ez itt, hogy így marad örökre, ajánlom könnyen el a széles ilyetre.
A 60-as, 70-es, 80-as évekre emlékezni. mert annyi ellentét volt azokban az években. Egyrészről úgy érezzük, hogy jobbak voltak azok az évek, másrésztről pedig úgy gondoljuk, hogy rengeteg elnyomás, hiányérzet keletkezett bennünk. Nagyon szeretnénk, hogyha megosztanánk velük a gondolataikat, tapasztalataikat, élményeiket abból a korszakból. Telefonszámaink 0265 22 20 22, 0365 42 44 34, SMS számunk pedig 0740 274 165. Emlékezzünk egy kicsit azokra a filmekre, amiket azokban az évtizedekben láthattunk, 60-as, 70-es, 80-as években. Mik azok, amelyek a legjobban megmaradtak benned?
Nekem a kedvenc filmem az a Fellini Amár Kordja. Ezen kívül nagyon szerettem a Jancsónak a szegény legényekét, és bármennyire is furcsa, a Pintiliének a Reconstituire című zseniális filmjét, amelyiket aztán gyorsan betiltották. Egyébként a betiltással van egy történetem erről is, amikor jöttek azok a tézisek 70-valahányba, akkor a Progresszum moziba a Butch Cassidy és Sundance Kid ment.
Igen,
és elmentünk hétfőn, láttam. És a hétfői újságban, ha igaz voltak benne ezek, és édesapám azt mondta, hogy kicsi fiam, gyere, menjünk el még egyszer. Elmentünk kedden, és szerdán levették a műsorról. Úgyhogy édesapám zseniálisra megérezte, hogy milyen fordulat jön. De ha a kedvenc filmem az Amár Kord, láttam már, hogy 6-szor, 7-szer.
Nekem a La Strada.
Igen.
Fellinit nagyon szerettem, és nagyon közel állt hozzám. Én azt csodáltam benne mindig, van egy híres interjú kötete, a Játszani.
Igen.
És ez nagyon-nagyon így van, hogy a gyerekek éppen akkor mennek iskolába, éppen az az a kor, 6-7-8 éves korukban, amikor még nagyon átjárható és porózus az a határvonal, ami a valóságot a képzelettől elválasztja. És hány gyereknek éppen emiatt szegik a kedvét, mert rászólnak, hogy fiam, ne hazudj. Közben ő úgy jeleníti meg magában a dolgokat, és Fellini csodálatosan tudta ezt átmenteni a filmjeibe. És ahogy utazott mindig Olaszországban, és meglátott érdekes karaktereket, akkor oda ment hozzá, és mondta, hogy jövőben forgatunk, nehogy valamit változtasson magán, ne fogjon le, nehogy levágja a szakállát, vagy éppen amiatt, és ami hiányzik a mai korból, mert ugye mindent a pénznek az érdekek uralnak, hogy régen színészekre írtak forgatókönyveket.
Bizony. Egyébként mostanság is van, amit nézni, mert hogyha csak ezekre a két angol folytatásos vígjátékra gondolok, az a Csengetett főúr. Remekek, nagyszerű.
De igaz, az is a 80-as évek elején.
Persze. Egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, hogyha egy filmből megnézek 30 másodpercet, tudom, hogy amerikai vagy angol.
Persze, azt lehet tudni.
Ordítról.
Igen.
Ordítról.
Mi például a skandináv filmeket szeretjük igen. nagyon.
Vagy például ilyen a lengyel film, arról is lehet, az orosz filmek, ez igen, az új
emlékszel a Moszkva nem hisz a könnyekre annak idején.
Gyönyörűséges. Nagyszerű, mert ezek mind igazak. És orosz színész, hát aztán az valami fantasztikus.
Nikita Mihálkovot mennyire szerettem, igen.
Nem kapsz, megnézel 100 000 orosz filmet, egy félre sikerült alakítás sincs benne. Igen. Igaz, hogy az amerikai filmben is így van, mert akkor a harc, egy ismerősöm, aki Bukarestből ment el, ő rendezett valahol New Yorkban egy Rómeó és Júliát, és meghirdette a Dadát. 4000-en jelentkeztek.
Igen.
Úgyhogy csak a Dadára a casting, nem tudom mely, és akkor még 3 embert fel kellett fogadjon, aki 4000-en jelentkeztek a Dadára. Teljes szövegtudással, persze, természetes. Úgyhogy ez ilyen.
Hát nem volt nyugdíjas állás.
Nem.
És mennyire kell harcolni azért manapság egy-egy szerepért, egy-egy állásért? Nincs olyan, hogy az ember megnyugodhatna, azt érezni, hogy beleülök valamibe, és akkor ez most már így marad egészen mindaddig, amíg nyugdíjba nem megyek. Például azt is mondják, hogy az volt jó abban a korszakban, hogy az ipar és az ország infrastruktúrája milyen dinamikusan fejlődött. Vagy, hogy biztosak voltak a nyugdíjak, és a közköltségek nagy részét az állam biztosította. Vagy például ugye ez, hogy az alkalmazottaknak a nyári szabadságot ingyen biztosították, vagy üdülőjegyeket adtak, amit most visszavezetnek. Tehát ez jó, hogy az ember érezze azt, hogy kijár neki az a feltöltődés, az a nyári szabadság, hogy mondjuk minőségi körülmények között tudja kipihenni a munkafáradalmait, vagy a tanítatás, a továbbtanulás. És azt mondják, hogy abban a korban ez is érdekes, mivel nem siettették annyira a gyerekeket, mert manapság mindenért úgy siettetnek minket. Nincs idő, hogy mindenki a temperamentumának, személyiségének megfelelően fejlődjön. Hogy tudtak olvasni, számolni és írni jobban, mint manapság.
Igen, hát ma szorul, a borzasztó az, hogy szorul ki az olvasása az emberek életéből. De hát nagyon sok minden, főleg a kultúrát érik halálos érvágások, mert a kicsi fiam 4 éves volt, csak akkor hallottam a hasonlát. Na megint meghaltam, megint meg ezek a
iszonyatos
játékok, aminek az a szörnyűség benne, hogy mi most itt ketten beszélgetünk, a Földön körülbelül 4 millió gyerek játszik olyan játékot, aminek az a törvénye, hogy gondolkodás nélkül ölj meg, ha nem téged ölnek meg.
Igen.
A legembertelenebb, legaljasabb igazságot. Már nem lelőtt. Akkor, és akkor már ilyen van, hogy csapatok állnak össze, ne? És igen, akkor ölik egymást, a ráció árnyéka se vetül, csak az, hogy büf, büf.
És így szépen.
És zseniálisan megcsinálva.
Nagyon.
Tehát grafikai.
És függővé teszi a gyerekeket. És kiöli az empátiát belőlük.
Kiöli az empátiát.
Hát igen. Hát régebb azért.
Múltkor bementem, nem mondom meg, egy szórakozó helyre, 9-en voltak benne, 8 a telefonjával volt elfoglalva.
Igen, igen. Hogyha leülnek emberek az asztalhoz, akkor is mindenki rögtön előveszi mindenki a telefonját. Azért régen, Night Fever.
Igen.
Azért este elkezdődött a zsongás, Bee Gees, Night Fever. a gyerekek annak idején nem kaptak annyi zseppénz sem, mint manapság. Elemér, neked miből volt zseppénzed?
Nekem édesanyám adott hétvégenként öt lejt, illetve korozsvári színész koromban adtam el az üvegeket.
Jaj, nem, azt mi is csináltuk.
Kimostam, és adtam el az üvegeket. De hát nem ittam egy nagyon sokáig egyáltalán, és hát ilyen ilyesmikből. Meg aztán elkezdtem közölgetni az utunkban, és akkor úgy csúrant.
Tájok a bonton?
Nem, engem Szabó Gyula fedezett fel, erre büszke is vagyok, mert az az igazság, hogy egy elfeledett óriási írónk volt Szabó Gyula. A gondos atyafis az ma is minden sora olvasható, pedig a kollektivizálásról írt akkor vakmerően. És hát aztán igen, anyagi gondok. Ami a fő előnye annak a kornak szerintem az volt, hogy a tartalmak mások voltak. Ez a kor, ez amiben most élünk, ez kiürült.
Ez elszemélytelenedett teljesen.
Mondok egy metaforát. Én elmentem ezelőtt 15 évvel Bukarestbe, és 7 világszínvonalú színészt láttam egy hét alatt. Tomás Caraggio, Jordáki, Kondoráki, Albulescu. Most elmész, és van egy se. Nincs. Egy olyan, hogy George Constantin, vagy Dinika. Fantasztikus színészek voltak. A múltkor volt egy a csatornának, egyébként én csináltam a csatornából egy eléggé baladisztikus, mondhatnám unalmas filmet, de egy bukaresti fiatal srác csinált egy kitűnő filmet, és ennek a kapcsán felhívtak a színpadra, és elmondtam, hogy kiürült. Kiürült. Meghalt Tocsilescu, jó barátom. Számomra Bukarest teljesen kiürült. És az jó, hogy van egy barátom, Csubesz a gyerekkori pajtásom. És nem csak Bukarest ürült ki, hanem a barátságok kiürülnek. Majdnem azt mondom, hogy a színházból is a világ szenny lefolyója kezd válni mindenhol, majdnem mindenhol. Hát mondjuk a zene az megmaradt, képzőművészet az megmaradt, de a legnagyobb rákfenéjét ennek a 2000 óta eltelt időnek a tartalomvesztésben látom. Tűnnek el a tartalmak. A barátság helyett haverség, a szerelem helyett szex, vagy a dugás, ahogy mondják.
Igen, hát a pornó és mindent elárasztott, az érintésnek már
pedig
nincs
pedig a barátság
az
nélkül, a barátság az egy óriási dolog, és én megfogalmaztam magamnak, körülbelül most 2 vagy 3 barátom van, szerintem nem is lehet több egy embernek. Az a barátom, akire bármikor, bármiben számíthatok, anélkül, hogy viszont szolgáltatást várna. Szerencsére az életemben van 2 vagy 3 ember, volt több, de meghaltak.
Ez a feltétel nélküli odafigyelés. Igen.
Kemény Árpi, Héja Sándor, testvérek, jó barátaim voltak, és kimentek Magyarországra, és meghaltak nagyon hamar.
Hát nekem még vannak jó barátaim. Figyeljünk oda az emberi kapcsolatainkra, mert ez a kor egyszer csak véget ér, és az ember újra rájön arra, hogy érdemes egy kicsit jobban befele figyelni. Jövő heti témánk itthon vagy külföldön. Hol érdemes inkább élni? Nagyon sokan mennek el, vállalnak munkát külföldön, mert úgy gondolják, hogy nincs mód arra, hogy itt elhelyezkedjenek, vagy legalábbis a képesítésüknek megfelelően elhelyezkedjenek. Nagyon sokan hiába rendelkeznek felső végzettséggel, kénytelenek elmenni taxisnak, bolti eladónak, mert egész egyszerűen nem tudnak elhelyezkedni. És nagyon sok az elmagányosodott gyerek, mert a szülők külföldön dolgoznak, kénytelenek ott vállalni munkát, és a gyerek a nagymamára marad, a nagyszülőkre marad, vagy valaki idegen vigyáz rájuk. Tehát jövő heti témánk, itthon-e vagy külföldön? Írják meg az ezzel kapcsolatos véleményüket, mondják el az ezzel kapcsolatos tapasztalataikat, kíváncsian várjuk, mert fontos az, hogy akik még itt maradtunk, itt találjunk munkát.
Teljesen egyetértek veled. Egy nagyon nagy magyar író, Karinti, azt mondta, hogy mindenütt jó, de a legjobb sehol. Hát persze, ezt egy zseniális humorista mondta. Én, ha tőlem függene, akkor minden erdélyi magyar
tannyelvű intézetben tanítanám az itthonmaradást tant.
Igen. Itthon maradni jó, mert azért a gyökereink itt vannak, ezen a kultúrán szocializálódtunk. És búcsúzunk most egy magyar dallal, ami Elemérnek egyik kedvence, Omega gyöngyhajú lány, jó éjszakát kívánunk, minden jót mindenkinek.
Kezeiket csókolom, jó éjszakát mindenkinek, szervusztok!
Vásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja. Társadalmi célú hirdetés.
Szeretjük Székelyföldet.
Ezért nem dobjuk el a szemetet az utcán.
A saját egészségünk érdekében végezzünk naponta legalább 30 perc testmozgást.
Társadalmi célú hirdetést hallottak. Itt Marosvásárhely, Románia. Magyar nyelvű adásunk véget ért. Magyar nyelven legközelebb, holnap reggel 6 órakor jelentkezünk a 106,8 és a 96 MHz-es ultrarövid hullámú, valamint az 1323 kHz-es középhullámú frekvenciákon.